Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt a Család az Család podcast, mellyel az a célunk, hogy a családok helyzetéről higgadt, nyugodt hangvételű, egymás érveire odafigyelő, valamint tényeken alapuló párbeszéd induljon. Az adásainkban 12 családtípust dolgozunk fel, minden családmodellnek egy adást szentelve. Én Henne Léva vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor és képzésben lévő családterapeuta. Köszöntöm a stúdióban állandó beszélgető partneremet és kollégámat Pál Mártont, aki a Család az Család társalapítója, családjogi aktivista, a Szivárvány Családokért Alapítvány kurátora. Szia Marci, üdvözöllek!
Sziasztok!
A mai adásunkban kettő vendéget is köszönhetünk, Bátki Annát, aki a stúdióban van velünk, üdvözöllek Anna!
Sziasztok!
Anna klinikai szakpszichológus, pár- és családterapeuta. Évekig dolgozott az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, majd a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórházban. Tanított a Károli Gáspár Református Egyetemen, és jelenleg is az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának oktatója, címzetes egyetemi docens. És végül, de nem utolsó sorban köszöntöm Szalma Ivettet, aki vonalban van ma velünk. Ivett, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Ivett a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa, a reprodukciós döntéseket vizsgáló kutatócsoport vezetője, aki doktori disszertációja óta családszociológiával foglalkozik.
A Család a Család kártyát a családok sokszínűségéért és annak megismeréséért készítettük el pszichológus és családterapeuta szakemberek segítségével, köztük Bátki Annával is, illetve Évával, akivel együtt beszélgetünk, és Sebastian Hasszal, aki a Szivárvány Családokért Alapítványnak dolgozik. A kártya megszületését több civil szervezet is támogatta, például a Családgyermek Ifjúsági Egyesület, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ, az Emberség Erejével Alapítvány, a TASZ, a Menedékház Alapítvány és természetesen a Szivárvány Családokért Alapítvány. A kártyajátékban a játékosok megismerhetik, hogy milyen változatos családformában élünk ma. A célunk, hogy egy olyan eszközt adjunk az emberek kezébe, amivel a családok sokszínűségéről párbeszédet kezdeményezhetnek, illetve szeretnénk lemondani a családmodellekkel kapcsolatos téfiteket, valamint tényeket és jó gyakorlatot szeretnénk bemutatni mindenkinek. A kártyákon szereplő kérdések mentén ismeretik meg egymás gondolatait a családok sokszínűségéről és a családtípusokról. És hogy kinek szól tulajdonképpen ez a kártya? A kártya szülőknek, tanároknak, fiatal felnőtteknek és tulajdonképpen bárkinek készült, aki szerint a család az család, és szeretne minél többet megtanulni ezekről a családokról. És hol érhető ez a kártya? A kártya megvásárolható többek között a Partizán webshopjában is, de többet is megtudhatok a www.acsaladascsalad.hu weboldalon.
Ivett és Anna, arról kérdeznélek először benneteket, hogy honnan eredeztethető a család, vagy mi az, amit tudhatunk a család történetéről?
Hát igen, a család az nagyon-nagyon változatos formában van jelen a történelem során. Én két korszakot különböztetnék meg, az ipari forradalom előtti családokat és az ipari forradalom utáni családokat. Ugye az ipari forradalom előtt a családnak sokkal több funkciója volt, és sokkal kiterjedtebb is volt a család. Ugye akkoriban több család mag is együtt élhetett, tehát együtt éltek a nagyszülők, a családok a központi családdal és annak gyerekeivel, illetve akár más rokonok, oldalági rokonok is részesei voltak ennek az együttélésnek. És ugye azért említettem, hogy több funkciója is volt a családnak, hogyha például a paraszti családokra gondolunk, azok maguk termelési funkciót is elláttak, együtt fogyasztottak, az oktatási funkciója is a családnak sokkal fontosabb volt, mint ma, amikor a családok kiadják a kezükből, és az oktatási intézmény, gyúrészt az oktatási intézmények felelnek az oktatásért, és természetesen akkor is nagyon fontos funkciója volt a családnak a reprodukció, mind a társadalmi reprodukció, azáltal, hogy átadták a normákat a gyermekeiknek, illetve ugye a családokban születtek a gyermekek. Manapság ugye, ahogy említettem, sokkal inkább a nukleáris családok az elterjedtek, azaz szülők a gyermekeikkel, vagy párok gyermek nélküli élnek családként, és a funkcióiból is sokat veszített a család. Ugye manapság kevésbé fontos a termelés, hiszen nem történik a családokban a termelés, az emberek a munkapiacon adják el a munkaerejüket, máshol termelnek, nem a család keretei között, és ugye nagyon sokszor a fogyasztás sem kizárólag a családban történik, például a munkahelyi étkezdében eszünk együtt a kollégáinkkal, és ugye az oktatás funkciója is így kikerült a család kezeiből.
Köszi, vett az összefoglalót, én is valami hasonló íven válaszoltam volna, vagy így gondolkodtam volna erről, hogy tulajdonképpen a valamilyen módon családban élés, az ugye a humán evolúcióval mindenképpen, de hát különböző, tehát, hogy már az evolúcióban, akár az ember szabásúak megjelenése előtt is jellemző volt az, hogy valahogy családok élnek együtt, tehát az állatok kapcsán is szoktunk családokról beszélni, ez természetesen más funkcióik vannak, és mint amiről te most beszéltél, és talán fontosabb is nekünk a humán evolúció, és én is ezt valami ilyesmit hangsúlyoznék, hogy különböző korokban, különböző kultúrákban, különböző vallások, társadalmi berendezések, függően a család valamilyen módon nagyon változatos formákban jelent meg, valóban, de viszont amit én hangsúlyozom, hogy valahogy ez az életviteli közelség vagy proximitás mindig jellemző volt rá, valamint a reprodukciós vagy valamilyen biológiai kapcsolat, azzal együtt, hogy voltak a választott családtagok mindig is. És hogy a 60-as években, meg az ipari forradalom után valóban elindult ez, hogy a nukleáris családok megjelentek, és az előző évszázadban meg nagyon felgyorsult az, hogy a különböző társadalmi változások részben akár, és viszont a különböző orvosi, meg higiénés változások miatt a gyerekhalandóság csökkent, az élettartam nőtt, egészen más módon megjelentek a nagy családok helyett inkább a 2-3 gyerekes családok, megjelentek a különböző szivárvány családok, megjelentek az egyedülállók, vagy azok, akik egyedül vállaltak gyereket, megjelent sokkal inkább a válás fogalma, és egyre gyakoribbá vált. Tehát, hogy egészen újfajta módon jöttek létre a családok, és valóban sokkal inkább előtérbe kerültek ezek az érzelmi funkciói a családnak, ahogy te mondtad, hogy a korábbi funkció helyett az érzelmi, és valahogy a megegyezés alapú funkciók, amiket ma, hát most legalábbis mi, amiről beszélünk, ezek a fejlett országok családjairól beszélünk, mert amikről szó volt, ezek bizonyos társadalmakban még biztos most is más családfogalmak vannak, vagy amikről itt, tehát, hogy amiket itt már más fejlődés zajlott, úgyhogy ezek akár jelenben is létezhetnek, csak távolabbi helyein a földünknek.
Amikor a kártyajátékon elkezdtünk dolgozni, akkor nagyon nagy és erős támpont volt számunkra az Anna és Ribicei Nóra által szerkesztett Családhatározó című könyv, és abban olvastam egy nagyon érdekes részt, többet is, de azt gondolom, hogy ez abszolút ide tartozik, hogy magát a család meghatározást befolyásolja az, hogy milyen szakterületet nézünk éppen. Tehát egészen másképpen látja egy biológus, egy szociológus, egy pszichológus, egy közgazdász, és mindegyiknek valahogy mást jelent maga.
Vagy egy jogász is akár.
Vagy egy jogász, így van. Hogy mindegyiknek mást jelent maga a család. Anna, rád nézek most, ha neked kellene megfogalmazni, hogy szerinted mi maga a család?
Hát most az biztos nagyon kikerülném a kérdést, azt mondom, hogy a család az család. Ez kézenfekvő és berögzült sok embernek. Tehát, hogy valahogy mert hogy mindenfélére, amit most a család meghatározásra mondanunk, abban van valami, ami kizár esetleg olyan embereket, tehát, hogy egyre inkább előtérbe kerül most az, hogy az önmeghatározás kérdés, hogy ki az, aki családként határozza meg magát, tehát, hogy valóban ma két együttélő ember is meghatározhatja magát családként, tehát egy gyerek nélküli párok, ami korábbi korokban nem lett volna, és ma is, most megjelent egy másik könyv Magyarországon, egy friss könyv, ami inkább arról szól, hogy a társadalom mit hív családnak, és hogy azért az mutatja, hogy egészen mást gondolnak arról, hogy mi a család Magyarországon jelenleg is, tehát hogy ez a társadalmi vita szerintem, vagy ez a társadalmi diskurzus erről, bár szerintem kevésbé zajlik élénken, de kellene, mert hogy nagyon más él az emberek fejében. Tehát én is valahogy azt hangsúlyoznám, azt hiszem, hogy egymással valamilyen módon szoros kapcsolatban levő, összetartozó, egymásnak érzelmi támogatást nyújtó emberek a család. És akkor ebből ez eléggé laza ahhoz, hogy beleférjen az is, mert nem szeretnék olyan meghatározást adni, amiből bárki úgy érezné, hogy ő ki van zárva.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert hogy én olvastam ezzel kapcsolatban is nagyon sok olyan jogi szöveg is van, akár az ENSZ által kiadott, vagy az Európai Unió által kiadott szövegek, amikben nem definiálják, hogy mit is jelent a család pontosan. És ez számomra nagyon érdekes volt, hogy ezt valószínűleg tudatosan nem teszik, pontosan azért, amit te is mondtál, hogy ne hagyjanak ki belőle senkit, és hogy minél nyitottabban, minél inkluzívabban tudjanak erről a kérdésről beszélni, és ez nagyon érdekes volt számomra, amikor ezekről olvastam.
Tehát tudok olyan egyedülálló embert, aki magát és a kutyáját nevezi, tehát ő családtagként gondol a kutyára, és azt mondja, hogy ő egy család.
Ezt nagyon jó, hogy említetted, mert én, bocsánat, csak pont a közelmúltban készítettünk egy ilyen irodalmi összefoglalót a család és a társállatokról, úgyhogy én most pont nagyon sok ilyen irodalmat olvastam, ahol a társállatok, mint családtagok szerepét vizsgálták, és tehát ezeket úgy hívják, hogy hibrid családok, amikor így a különböző fajok alkotnak családot, mint például az ember és a kutya, úgyhogy ez tényleg nagyon, nagyon izgalmas kérdés, és én is abszolút veletek értek egyet, hogy szerintem se lehetséges egy kizárólagos érvényű családdefiníciót adni, és én, mint társadalomkutató, így az empirikus eredményekből indulok ki, és abból, hogy nagyon sokféle család van, és akkor azokra kell ráközelíteni, vagy azokból megérteni, hogy miféle családdefiníciók létezhetnek.
Azt tudjuk, hogy hányféle családmodell van, vagy erről van bármilyen hivatalos szám, hogy hányféle családtípust különböztetünk meg? Akár a pszichológiában, vagy szociológiában.
Én biztos, hogy nem tudok. Én nem tudok,
én ilyen tudok számot.
De biztos, hogy 20 fölött, vagy 30. Tehát, hogy...
Tudja, mi a kártyában 12 családtípust dolgoztunk fel, amit mi úgy gondoltuk, hogy a legrelevánsabb. Például erről a hibrid családmodellről nem hallottam, tehát ez nekem is egy új volt. De...
Egyébként csak hogy mennyire ez is érzékeltessük, hogy tényleg egy társadalmi csoportonként is teljesen különböző definíciót adnánk arra, hogy mi az, hogy család, hogy éppen ebben az említett könyvben, a Mi a család címűben szerepel, hogy az állatjukat hányan gondolják családnak, és ez egy reprezentatív minta, szóval nem csak állattartók vannak benne, és itt a szám, azt konkrétan emlékszek, hogy 29% volt. Miközben Kubinyi Enikőjék vizsgálták egy olyan mintán, akik kifejezetten kutyatartók, hogy a kutyatartók hogy gondolják, hány százalékban gondolják, hogy a kutyájuk családtag, és ott ilyen meglepően sok, tehát a 90% fölött gondolja azt, hogy családtag. Szóval nem mindegy, hogy mi a minta, a kutyatartók a minta, vagy egy általános csoport. Tehát, hogy ez tényleg társadalmi csoportonként is változik, nem csak időben, szóval, és természetesen egyénenként is változik, hogy mi a család.
Ha már a társadalmat említettük, és annak a hatását, akkor kicsit nézzük meg azt, hogy a társadalom milyen hatással van a családokra, és mi az, ami segíti vagy nehezíti őket, a saját megítélésüket.
Hát a társadalomnak ugye nagyon fontos ráhatással van, hogy, hogy mit ismer el családnak. Ugye például a jogrendszer, a társadalmakban van egy jogrendszer, ami, ami alapján definiálják a családokat. Ugye nálunk például a nem tekinthetők családnak a meleg párok, gyermekkel vagy gyermek nélkül sem. A jogrendszeren kívül egyébként nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a család politikák, hiszen az is meghatározza, hogy, hogy kiket tekintenek családnak, hiszen azok kapják a támogatást, akik, akiket családnak tekintenek. Ebből a szempontból például az élettársi kapcsolatban élők sem tekinthetők családnak. Miközben a közvélemény az attitűdök szintjén természetesen családnak tekinti az élettársakban, az élettársakban közösségben élő heteroszexuális párokat. Tehát így a közvélemény több mint 90%-a azt gondolja, hogy ők család, miközben ugye nem vehetik föl azokat a családi támogatásokat, anyagi juttatásokat, amiket a kormány a családnak ítél. Szóval nagyon sok dimenziója van a társadalom, az, nagyon sok dimenzió van az, hogy mondjam. Szóval nagyon sok dimenziója van annak, hogy a társadalom hogyan formálja a család definícióját.
Egyébként ebben a kutatásban, amire többször reflektáltál te is, hogy ez a Mi a Család című kutatás, és abban azt hiszem, hogy a szivárvány családok a társadalom 55%-a tekinti családnak. Erre mondtad azt, hogy az egy, a párokat gyermek nélkül azt mondod, hogy 80% körül volt ez a szám.
Magas, tehát hogy 90% körülre emlékszem, hogy a heteroszexuális párokat, akik együtt élnek. De például nyilván 55% ez egy reprezentatív mintán, de ha egy másik mintán vizsgálnánk, hogy ők magukat hány százaléka tekint, akkor valószínűleg ilyen 100% körül eredmény jön neki. Tehát nagyon, nagyon fontos, hogy ez milyen mintán vizsgáljuk. Meg a másik, ami nagyon-nagyon fontos az ilyen attitűdvizsgálatoknál, hogy hogyan tesszük fel a kérdést. Ezen szerintem nagyon-nagyon sok múlik. Például Takács Judittal vizsgáltuk, hogy milyenek Európában az attitűdök a meleg párokkal kapcsolatban, illetve a meleg párok örökbefogadásával és gyermeknevelésével kapcsolatban. És nagyon érdekes, hogy ha azt kérdezzük, hogy a meleg párok szülői képessége, tehát hogy ugyanolyan jó szülők lehetnek-e, mint a heteroszexuális párok, azzal sokkal többen egyetértenek, mint azzal, hogy a meleg párok örökbe fogadhatnak-e. És nyilván ez egy picit másik dimenziója a család fogalomnak. Szóval ezekkel vigyázni kell, ezekkel az attitűdökkel, hiszen nem mindegy, hogy melyik dimenziójára kérdezünk rá.
Nagyon egyetértek azzal, amit Ivett mondott, hogy nagyon sok módon befolyásolja természetesen a társadalom, tehát a család azt valahogy úgy kell elképzelni, mint egy olyan társadalmi egység, ami nagyon nagyban függ a kor meg a kontextus elképzeléseitől, vélekedéseiről, a társadalmi berendezkedéstől, a vallástól, és ahogy ezek természetesen folyton változnak, változásban vannak, hogy a társadalmi berendezkedés változik, ahogy az attitűdök változnak, ahogy a vallásosság változik, ahogy a vélekedések változnak, ahogy akár a technológia változik, és ebben most erről szívesen is beszélek többen majd, hogyha úgy alakul, hogy a különböző technológiai lehetőségek, orvostechnika változik, így folyamatosan változik az, amit és ahogy gondolunk a családokról.
Meg ahogy a jogszabályok változnak, ugye? Az is.
Hát igen, de hogy az ilyen értelemben a társadalom, tehát én azt gondolom, igen, hogy a társadalmi kontextus változik.
Tényleg nagyon fontos a jogi normák hatása, mert azokban a társadalmakban, ahol például lehetséges a melegek örökbefogadása, ott sokkal inkább pozitív az attitűd ezzel kapcsolatban. Persze itt egy olyan logika is felléphet, hogy mivel pozitív a társadalmi attitűd, elfogadó a társadalmi attitűd, ezért hoznak olyan jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik például a melegek általi örökbefogadást.
Hát ez nálunk fordítva van a jelen helyzetben, tehát, hogy inkább, hogy lenne szerintem egy társadalmi, ezt így nem lehet mondani, hogy lenne egy társadalmi igény, de hogy minél többen is többen szeretnének gyermeket az LMBTQ társadalomból, vagy az LMBTQ emberek közül, de hogy ezt meg pont megakadályozni próbálja ez a kormány, de erről már szerintem majd külön beszélgetünk a szivárvány családok témakörében, ez tényleg ott lesz izgalmas. Beszélhetünk arról, hogy most volt több forradalom az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt 100 évben. Ugye volt az, hogy a nők elkezdhettek szavazni, aztán természetesen volt a polgárjogi mozgalmak Amerikában, aztán volt a szexuális forradalom. Beszélhetünk most arról, hogy a családoknak is egy ilyen forradalma van éppen a mai világban is? Erről ti hogy vélekedtek?
Ez arra vonatkozik a kérdés, hogy a technológia, tehát hogy ez, hogy úgy akár arra is?
Úgy igazán mindenre, tehát hogy az, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy ez a család, maga a nukleáris család, hogy hogyan változik, maga a családnak a fogalma. Az Ivet ugye azzal kezdte, hogy mi volt az ipari forradalom előtt, mi történik most, és most azért azt lehet látni, hogy próbáljuk, vagy egyre többen beszélünk arról, hogy milyen sokféle család van, és hogy mennyire kezd ez megváltozni, maga a társadalmunk is természetesen, hogy kezd megváltozni, hogy
úgy én erről, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy valóban itt egyrészt a társadalmi változások miatt egyre inkább megszűntek ezek a társadalmi előítéletek, ami akár azzal annak kapcsán, hogy különböző rasszok között lehetnek-e, tehát hogy lehetnek-e nemzetközi házasságok, ami korábban ugye volt. Tehát én egyrészt szoktam azt szeretem mondani, amikor arról beszélünk, hogy hagyományos, meg nem hagyományos családok, hogy én azért amellett érvelek, hogy ezek a családok, amikről ma beszélünk, amik, mit tudom én, örökbefogadói családok, vagy egyedülálló családok, meg szivárvány családok is, hogy ezek mind-mind voltak a történelem során korábban is, esetleg nem volt ilyen nyílt beszéd erről, vagy nem jelentek meg ilyen egyértelműen, vagy így képviselve magukat, de hogy ez nem példátlan, tehát hogy nem is szeretem ezt a ilyen értelemben, ezt mindig idézőjelben szeretem használni, ezt a nem hagyományos családokat, mert azt gondolom, hogy igenis voltak ilyen családok, ahogy mindig is voltak meleg párok, akik neveltek így vagy úgy gyerekeket, lehet, hogy nem voltak jogilag úgy elismerve, mint manapság, de hogy léteztek ilyen családok, és nevelkedtek korábban is gyerekek ilyen családokban, mint a örökbefogadó családok is, mindig is léteztek. És akkor a történelem során, tehát azt akartam mondani, hogy egyre inkább elfogadottá váltak egyrészt ezek a vegyes házasságok, egyrészt különböző társadalmi osztályokon átívelő vegyes házasságok, különböző bőrszínű emberek házasodhattak, különböző vallású emberek házasodhattak, elindult ezzel párhuzamosan az, ahogy a nők munkába álltak, tovább tanultak, későbbre tolódott a gyerekvállalás, a családon belüli szerepek megváltoztak, megjelentek a kétkeresős családok, tehát ezek is nagyon komoly változásokat hoztak, a fogamzásgátlás szerintem nagyon fontos szerepet játszott itt, tehát ez az egész bitkorszak, és az, hogy nagyon könnyen hozzáférhetővé vált a fogamzásgátlás. És amit nagyon érdekes szerintem megfontolni, hogy valahogy a korábban, ahogy a reprodukció és a szexualitás nagyon egyértelműen összefüggött, hogy tulajdonképpen a fogamzásgátlás lehetővé tette a reprodukció nélküli szexet, de aztán viszont a mesterséges megtermékenyítés megjelenése, tehát ami meg a technológiai fejlődés, meg lehetővé tette a szex nélküli reprodukciót vagy fogamzást, és akkor innentől pedig megint nagyon radikálisan új családok jelentek meg, újfajta családok, ahogy ez a mesterséges megtermékenyítési technikák egyre kidolgozottabbá és elérhetőbbé váltak, könnyen elérhetőbbé, és akkor itt gondolok a donorok megjelenésére, a donorsejtes vagy donorembriók általi családdá válásra, tehát ez egy nagyon fontos dolog ma már ugye a szivárvány családoknál, milyen gyakori ez, hogy petesejt vagy ivarsejt donorral vállalnak valaki gyerekek, a béranyák vagy dajkaanyák megjelenése, és akkor erről még, ha erről már ebbe az irányba megyünk, hogy ezek nagyon elterjedt és most már tulajdonképpen nagyon ismert és sok társadalomban nagyon elismert és elfogadott családmodelleket eredményeztek.
Én ebből a forradalomból, tényleg forradalmakból azt emelném ki, amikor a nők így munkába álltak. Nyilván ennek így más íve volt a nyugat-európai országokban, mint a posztszocialista országokban történt. Van egy nagyon, nagyon érdekes tanulmány, angol szociológusok vizsgálták Kelet-Londonban a családokat, mégpedig az 1950-es években. És ez a kelet-londoni városrész, amit ők vizsgáltak, ez egy ilyen nagyon tradicionális volt így a családok tekintetében, tehát kiterjesztett családok éltek együtt, legtöbbször azért, mert hogy az anyagi erőforrások hiánya miatt nem tudtak elköltözni, nem tudott kialakulni a nukleáris család, és ugye amíg a nők nem álltak munkában, addig így nagyon-nagyon-nagyon hagyományos szerepek voltak, hogy a férfi volt a kenyérkereső, és a nő otthon maradt, és több gyerekük volt, ahogy Anna is kiemelte, hogy ez is egy fontos szempont, hogy csökken a mostanában már sokkal kevesebb gyermeket vállalnak a családok, mint korábban. És ebben a kelet-angliai városrészben azt figyelték meg, hogy az 50-es évektől ez kezdett átalakulni, mégpedig az átalakulásnak az volt a kiindulási pontja, hogy a nők munkába álltak. És az, hogy a nők munkába álltak, gyűjtöttek elegendő anyagi forrást, hogy elköltözzenek a származási családból, és kialakultak a nukleáris családok, illetve ugye a családon belüli munkamegosztást is érintette ez, azzal, hogy a nők is elkezdtek dolgozni, most már nem csak az ágyban voltak egyenrangúak, hanem fontossá vált, hogy a férfiak is szerepet vállaljanak az otthoni munkavégzésben, a gyereknevelésben, és gondoskodjanak igen a gyermekeikről, és akkor ezt végül is úgy írják le, hogy így a férfiak családosítása történt meg. És azt gondolom, hogy ez a folyamat lényegében a mai napig tart, tehát a mai napig a nemek közötti egyenlőség forrása az talán az, hogy még a kereső munkában ugyanannyira kiveszik a nők a részüket, mint a férfiak, ez még nem következett teljesen be, tehát hogy ez egy picit ilyen elmaradt forradalom, hogy az otthoni munka, illetve a gondozói munka is ugyanannyira egyenlően legyen elosztva, mint ahogy a fizetett munka volt. Azt hiszem, hogy a kelet-európai országok ebben egy kicsit hátrébb járnak, mint a nyugat-európai társadalmak.
Anna, a Családhatározó című könyvet említettük már korábban itt a beszélgetésben, de akár beszélhetünk erről a könyvről, vagy magáról a kártyajátékról is. Miért érezted annak a szükségességét, hogy ezek a termékek megszülessenek?
Több oka volt. Az egyik, az nagyon prózaian az, hogy azt tapasztaltuk egyetemi oktatóként, a Ribicei Nórával, akit már említettél, akivel együtt szerkesztettük a könyvet, már akkor régóta tartottunk az ELTE-n órát családi szocializáció témában, és évről évre azzal szembesültünk, hogy csak külföldi cikkeket tudunk megadni a hallgatóinknak, mert egyszerűen szerettünk volna arról tanítani a különböző szocializációs színhelyekről, tehát hogy milyen féle családokban nevelkednek gyerekek, és ez hogyan hat a fejlődésükre, de nem találtunk, nem voltak magyar jó cikkek, jó színvonalú cikkek erről, és akkor azt gondoltuk, hogy hoppá, hát akkor milyen jó lenne, hogy erről készülne egy ilyen szerkesztett kötet. A másik ok pedig az volt, hogy abban az időben akkor zajlott a Meseország mindenkié vita, vagy ilyen zűrzavar, és akkor a Nóra is, meg én is meghívást kaptunk függetlenül egymástól ilyen különböző rádióműsorokban ennek kapcsán, és akkor arról beszéltünk, hogy mennyire nem tud, nem mennyire milyen tudatlanság van bizonyos értelemben a társadalomban a különböző családmodellekről, családtípusokról, és azt gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne nem csak egy ilyen kifejezetten az egyetemi hallgatókat, egy szakmai közönséget érzékenyíteni, kicsit edukálni abban az értelemben, hogy egyszerűen információkat megosztani, mert nagyon sok téves vélekedés él az emberekben arról, hogy milyennek kell lennie a családnak, vagy hogyan kell működnie egy családnak, és azt éreztük, hogy ezzel kapcsolatban van most már egy csomó ilyen bizonyítékokon alapuló kutatás, vizsgálat, ezeknek a vélekedéseknek egy nagy része igaz, egy része nem teljesen úgy igaz, egy része meg egyszerűen hát hülyeség, tényleg ez nem tudom. Tehát, hogy teljesen megalapozatlan, és hogy ezeket fontos lenne, milyen jó lenne, hogy erről, és akkor volt a COVID, unatkoztunk otthon, neki otthon ült, és a Nóri találta ki, hogy hát akkor vágjunk bele, csináljunk erről egy kötetet, úgyhogy így jelent meg. A kártyajáték meg a ti ötletetek volt, de az meg nagyon-nagyon örülök, bárminek örülök, hogy ez minél többekhez eljut, szóval tök fontos lenne, hogy erről sokkal több kiadvány legyen, sokkal, tehát hogy így nyitogatni a szemeket, és hogy érzékenyíteni az embereket arra, hogy hát egyébként nagyon könnyű, hogyha beszélni, az a tapasztalatom, hogy csomószor beszélgetek valakivel, és akkor mond valami olyat, hogy hát egy, mit tudom én, ez a vélekedés mondjuk, hogy egy fiú gyereknek apára van szüksége ahhoz, hogy felnőjön, tehát hogy persze, hogy kell neki apa. És akkor megkérdezem, hogy de ismer-e olyan családot egyébként, ahol egyedülálló anya, mit tudom, elváltak, vagy meghalt az apukája valakinek, és hogy úgy cseperedett. És mondta, hogy persze, igen. És mondom, és ott milyen lett az a fiú is. Ez nagyon rendes gyerek, nagyon üzés. És mondom, hogy na akkor ez hogy van, hogy akkor kell ehhez mindenképpen férfi, hogy
sztereotípia.
Ha végül is, ja, hát jó, de ez más, mert ott a nagyapja. Mondom, de hát tehát akkor ezt most megcáfolt. Tehát, hogy ez mondjuk ilyen, tehát, hogy ezek nagyon sokszor vannak ellenpéldák is akár az emberek fejében, csak hogyha ezt nem gondolja komolyan át, és miért tenné, hát nem ez a munkája neki, akkor érdemes ilyenekkel könnyen meg lehet akkor ingatni.
Egyébként nagyon érdekes volt, amikor készítettük ezt a kártyajátékot, akkor csináltunk egy próbajátékot Évivel, és meghívtunk különböző embereket, különböző háttérrel, hogy akkor beszélgessünk, játsszuk el ezt a kártyát. És ott volt valaki, aki egy mozaik családban él, és a kártyajáték alatt jött rá, hogy ő egy mozaik családban él, vagy hát mi szembesítettük vele, hogy ő tulajdonképpen egy mozaik családnak a tagja, és ő teljesen megdöbbenve volt, tehát teljesen meg volt döbbenve, hogy egy mozaik családhoz tartozik, és hogy egyébként ő mint aki más gyermekekkel él együtt, tehát úgyhogy hogy is volt ez pontosan, hogy ő az ő barátja, van két gyermeke, aki két hetente náluk van egy hetet. És hát ez egy mozaik család tulajdonképpen, és ő ezt abszolút nem tudatosította magában, teljesen más képzete volt, hogy ők nem egy család. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt ezzel kapcsolatban, és számomra ez volt az egy ilyen nagy indikátor abban, hogy tényleg szükség van egyébként egy ilyen kártyára, hogy mennyire nem beszélnek az emberek arról, hogy mit jelent a család, és nem is az, hogy most ő tudnia kell, hogy ő mozaik család, de hogy ha már ebben a pillanatban elgondolkozott azon, hogy ő igenis, hogy azok a gyerekek felé, vagy a párja felé is van valamilyen kötődés, ami befolyásolja majd ez a gyerekeknek az életét, azt szerintem már megérte.
Az is érdekes volt egyébként megélni, hogy ugye nem csak a kártyajáték, és ez a podcast sorozat, amin most dolgozunk, hanem készült egy videófelvétel is, ahol ismert emberekkel beszélgettünk arról, hogy számukra mit jelent a család, és ugye alapvetően az volt az elképzelésünk, hogy aki jön, ő egy bizonyos családmodellt fog képviselni itt az adott videófelvételben, és nagyon érdekes volt látni, hogy szinte a szereplők több mint fele említette, hogy az ő életében más családtípusok is jelen voltak. Tehát amikor kiderül, hogy az anyukája, apukája egyedül nevelte, egyszülős volt, nagy családból érkezett, de most nukleáris családban él, aztán mozaik család lett, és több olyan beszélgetés született, vagy olyan felvétel, ahol aztán kiderült, hogy több családmodellt is tudunk érinteni egy emberen keresztül.
Ez nem lep meg.
Abszolút. Van-e egyébként a terápiában olyan jellegzetes nehézség vagy konfliktus helyzet, amivel szoktál találkozni, Anna, és ez így, ami a családokon belül ilyen tipikus?
Egy nagyon fontos probléma a mai családok esetében, hogyha nagyon ragaszkodunk ehhez a leszármazás alapú családhoz, akkor ott a törődés hiánya, és szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos momentum, hogy valójában a leszármazásról a törődésre kerül a hangsúly, és ez kezd átalakulni, és hogy az említett példák, hogy ő nem ismerte föl magukat, hogy ők egy mozaik család, mert valószínűleg egy ilyen régebbi családkoncepció volt a fejében, hogy a család, ugye a szülők, a nagyszülők, meg majd az ő gyermekei, tehát egy ilyen egyenesági leszármazás, esetleg kiterjesztett család, az oldalági leszármazás, és hogy manapság a család, az talán sokkal inkább ez a törődés alapú, akivel törődsz, az a család. És hogyha így gondolkodsz, hogy ki a családod, akkor az lehet, hogy sokszínűbb, illetve hogy akiket korábban annak definiáltál volna, lehet, hogy őt nem fogod annak definiálni, hiszen a törődés hiánya van. És szerintem a családok legtöbbje ezzel a törődési deficittel nézhet szembe, mint nehézség. Ami egyrésztről ugye az állam kivonulása a szociális szférából, egyrésztről ennek tudható be, ugye az idős emberek, akik máshol élnek, mint a nukleáris család, sokszor nem is egy országban, és így nagyon nehéz megvalósítani a törődést. De ugyanígy hogyha a szülők elválnak, és akkor ez ilyen sokkal bonyolultabbá válik ez a törődés, hiszen logisztikai problémák is felmerülhetnek. Szóval hogy összetettebb megoldani ezeket a napi gondozási feladatokat.
Szerintem itt a kérdésre is visszatérve, Anna, hogy van-e olyan probléma, amivel szembesülsz nem egy családtípusban, hanem úgy szembe jön veled több
de
családtípus esetében?
Én, ami a leggyakoribb egyébként, aztán más, hogy fordítjuk le, de mivel a leggyakrabban, hogyha azt kéne kérdezem, hogy mit mondanak a párok, amikor megkeresnek minket, akkor valahogy ezt, hogy kommunikációs nehézségeink vannak, amivel aztán mindig ki kell fejteni, mert ez alatt mindenki mást és mást ér természetesen, de valahogy azt, hogy nem tudjuk a konfliktusainkat megbeszélni, ugyanazokba a körökbe azt hiszük, hogy megbeszéljük, de a megbeszélésből is valahogy csak újabb sértődések, bántások, viták lesznek, én csak úgy amit megkérdeztem, ő ezt rögtön ilyenkor úgy veszi, hogy támadás, és ahogy válaszol, az már akkor. Nekem is, tehát, hogy ezek a tipikus, tehát, hogy ez a, mi a leggyakoribb, amilyen címke ez a kommunikációs problémák. Aztán most azt mondom, hogy ez a leggyakoribb, nyilván más, mert a kisgyerekes családok, vagy gyerekes családok, vagy kamaszos családok egészen más problémákkal keresnek meg minket, tehát gyerek nehézségek, kell, vagy a gyerekkel kapcsolatos viselkedés problémák miatt, de hogyha párok, akkor az a kommunikációs probléma. Vagy ilyen intimitás, szexualitás, intimitás, de ezt is sokszor inkább úgy mondva, hogy valahogy nem értjük, nem találjuk az utat egymáshoz, és akkor mondjuk ez, ami nehézség, az ez.
És hogyan látjátok egyébként, hogy a családok életciklusaira milyen hatással van az, ahogy mostanra tekintünk a családokra?
Mindenképpen van hatással, ugye ezek a klasszikus család életciklus elmélet szerint a családok ugyanazon az életpályán mennek keresztül, ugye van először a fiatal pár gyermek nélkül, utána szembesülnek újabb problémával, vagy újabb kihívással, amikor megszületik a gyermek, majd teljesen mást jelent egy tínédzser gyereket nevelni, mint egy kisgyermeket, ez egy újabb kihívása lehet a családnak. Végül, amikor a gyermek elköltözik, és a párok magukra maradnak, és és utána, amikor az egyik általában Magyarországon ugye az a jellemző, hogy a férfi meghal, és egyedül marad a pár másik fele. És ezek a életciklus elméletek igazából már nem működhetnek úgy, ahogy ezeket korábban leírták, hogy sok emberre jellemzően, hiszen a családoknak már teljesen más életciklusai lehetnek, ugye? Tehát, hogy sok pár például nem vállal a gyermeket, akkor ebből az életciklus modellből kimarad a gyerek változó és a gyerek élet kora szerinti kihívásoknak a megoldásai. Sokan például, ez szintén jellemző Magyarországra, hogy nem csak az történik, hogy kitolódik a gyermekvállalás életkora, hanem sokkal inkább az történik, hogy ellaposodik az az időszak, amikor gyermeket lehet vállalni. Tehát sokan vállalnak 20 évesen is gyermeket, és ugyanaz a személy 40 évesen is. És akkor ilyen replikáció történik, hogy újra meg kell küzdeni ugyanazzal a feladattal. Ugye régen például a testvérek közötti életkor az sokkal inkább ilyen stabilabb 2-3-4 év volt. Manapság meg lehet, hogy 10 év van a testvérek között, vagy esetleg 20 év. Szóval teljesen megváltoztak ezek a ciklusok, és ugye gyakori például, hogy egy párkapcsolat felbomlik, vagy az is gyakori, hogy például milyen nem, már az sem teljesen igaz, hogy a gyermek mindig az anyával marad. Ugye a nagyvárosokban a magas iskolai végzettségű felső társadalmi csoportokhoz tartozó körében nagyon gyakori például a váltott gyermekgondozás egy ilyen párkapcsolat felbomlása után. És ez is teljesen másképp hat ebben az életciklusban, mint a klasszikus nukleáris családok élete volt.
Esetleg, hogyha kiegészíthetném még, hogy amit én mindig elszoktam, tehát én amikor valóban tanítok, vagy leendő családterapeutákat, vagy leendő pszichológusokat, akkor mindig el is játszunk ezzel, hogy ugye van ez a standard életciklus elmélet, és hogy nézzük meg, hogy a különböző családtípusokban, erre, hogy ezt hogyan lehet a különböző családtípusokra adaptálni, miben más, és mondjuk milyen más mondjuk egy mozaik család életciklusa, ahol nincs ilyen, hogy párráválás időszaka, az esetleg egybeesik azzal, hogy közben ők egy tinédzser vagy kamasz gyerekes család is, és egyáltalán nincsen, tehát teljesen más időszakok vannak, vagy összecsúsznak, vagy párhuzamosan zajlanak, hogy a család egyszerre van ebben az időszakban, vagy mondjuk éppen ők akkor mozaik családként küzdenek mert gyakori ugye, hogy a második vagy harmadik házasságban újra gyereket szeretnének vállalni, de már a 40-es éveikben vannak, és ez egy kicsit nehezebben megy, vagy valami segítségkel, tehát egyszerre vannak abban a szakaszban, amikor egyébként ilyen termékenységi nehézségekkel küzdenek, de közben kamasz gyerekek meg küzdenek a kamaszos leválós időszakkal, vagy ahogy Ivett is mondta, hogy egy elvált párnál az egyik, mondjuk az egyik tag az ezzel az üres fészek helyzetben van, hogy éppen kirepülnek a gyerek és elvált, de közben mondjuk a volt férje pedig éppen 52 évesen gyereket újra, mit tudom én, babakocsit tologat, és akkor a gyerekek mondjuk akár mászkálnak két család között, vagy hol itt, hol ott vannak, és teljesen másban nevelkednek, szóval ez is egy nagyon más életciklus.
Hogyha lenne egy varázsgömbötök, és belenéznétek ebbe a varázsgömbbe, és mondjuk 2070 lenne Magyarországon, akkor szerintetek mit jelent 2070-ben Magyarországon a család? Vagy hogy látjátok, hogy fog ez változni az elkövetkezendő évtizedekben?
Én, hogyha lehet, akkor nem magyar, tehát Magyarország az egy picit speciális helyzet, úgyhogy azt nem tudom, az lehet, hogy olyan lesz, mint a 1600-as években volt, tehát azt nem tudom, úgyhogy inkább...
Nyissuk ki.
Tehát én azt gondolom, hogy elképesztő radikális, számunkra most még szinte elképzelhetetlen fejlődések vannak, és ez elsősorban az a már említett orvostechnikai fejlődések, tehát jelenleg olyan most már rutinná válik, tehát kifejezetten könnyű orvosi eljárássá válik lassan a méh transplantáció, tehát olyan nők tudnak gyereket vállalni, akiknek valami méhfejlődési rendellenességük van, vagy akiknek valamilyen betegség miatt el kellett távolítani a méhét, tehát ők most már tudnak szülni, a petesejt lefagyasztás, ami korábban egy nagyon nehéz dolog, mert a petesejteket sokkal nehezebb fagyasztani egyébként, mint az embriókat. Tehát az embriók lefagyasztása, ugye ez az IVF eljárásoknál már elég gyakori, de most már lehet petesejtet is fagyasztani, ami lehetővé teszi, hogy egy nő különböző okokból kifolyólag bármilyen döntéséből fiatal korában le tudja a petesejtjét vetetni, lefagyasztja, és egy később életkorban, amikor úgy érzi, hogy itt van az ideje, akkor saját petesejtből tudjon gyereket vállalni. Leszbikus pároknál nagyon gyakori most már az, hogy az egyikük petesejtjét a másikba, tehát hogy egy donor segítségével megtermékenyítve a pár másik tagja hordja ki, ezáltal a gyereknek két biológiai anyja is, tehát van egy genetikai anyja, meg egy gesztációs anyja, a különböző génmódosításokkal most már egyre inkább lehet genetikai betegségeket ugye kiküszöbölni, de ez azt jelenti, hogy vannak olyan gyerekek már ma is, akik három szülős embriók, tehát három ember genetikai állományából születtek, ugye tudjuk a béranyákat, most már kísérleteznek szintetikus petesejt szintetikus spermium létrehozásával és szintetikus embriók létrehozásával, tehát embrionális őssejtekből már létre lehet embriomodelleket hozni, tehát a következő évtizedekben ez biztos, hogy realitássá válik, hogy akár lehet embriókat létrehozni szülők nélkül. Akkor a mesterséges méh, azt nem tudom, tudjátok-e, azzal is kísérleteznek, elsősorban azért, hogy nagyon koraszülött babákat meg lehessen, tehát inkubátor helyett, de elképzelhető ez a most még teljesen futurisztikus elképzelés, hogy embriók egy mesterséges méhben fejlődjenek ki.
Matrix.
Mint a Matrixban pontosan, tehát már tulajdonképpen nem kell kihordani, nem kell szülni, tehát lehet annak gyerek, tehát hogy
ezek mondasz, most teljesen... Reprodukciós eljárások.
Hát igen, de ez, hogyha arra gondolsz, hogy ez hogy alakítja át a családokat, a családfogalmat, hogy ezek után már most hogy gondolunk arra, hogy szétválik az, hogy valakinek van egy... Tehát most már nagyon könnyen vannak olyan gyerekek, akiknek vannak a szociális szüleik, tehát akik szeretnék őket, és spermadonor, és petesejtdonor segítségével létrehozott embrió, akit egy béranya hordott ki, ennek a gyereknek, most ez vannak ilyen emberek, akiknek 5 szülőjük van ebben az értelemben. Tehát innentől azt gondolom, hogy az, hogy gondolunk, hogy mi a család, mennyiféle lehetőség van, úgyhogy most nem az orvosi lehetőségekre akartam elvinni, hanem arra, hogy hát ez teljesen természetes, hogy ma már nem kérdés, hogy azt hiszem már most is, hogy egy donor segítségével fogant gyerekről, azt gondoljuk, hogyha az a szüleivel nevelkedik, hogy senki se gondolja, hogy az apja ne az apja lenne, holott nem a genetikai apja. Tehát most már nem kell genetikai kapcsolat, nem a vér szerinti apja. Éppen úgy, hogy örökbefogadó családokban se, de szerintem itt még, tehát hogy talán a donoros családokban, tehát hogy az, hogy mondjuk valaki megszülte, de ő nem a, tehát az anyja az egy petesejtdonor segítségével lett anya, és neki nem ő a genetikai anyja, szerintem ezt a, nem tudom, hogy ezt vizsgálták-e a mi a családban, vagy hogy erről mi a társadalmi elfogadottsága, de azt gondolom, hogy ezt az emberek nagy része őt tartaná anyjának.
Egyébként szerintem elég, még mindig Magyarországon tabu ez az in vitro fertilizáció.
Vagy legalábbis a donoros, nem? Azt hiszem a lombik az nem tabu egyáltalán.
Hát lehet, hogy az kevésbé, a donoros az mindenképpen, de szerintem szégyellik az emberek azt, hogy, főleg a férfiak, hogyha gondjuk van a reprodukcióval. Érdekes nekem egyébként erről a kérdésről, valami az jutott eszembe, hogy pont az antireprodukció, hogy szerintem egyre kevesebben vágynak gyermekre, vagy én úgy képzelem, hogy 2070-ben még kevesebb lesz a gyermekek száma, hiszen nagyon sok problémával kell megküzdeni a világban, tehát megjelennek azok a nők, akik nem csak nők és férfiak, akik például a klímaváltozás miatt nem szeretnének gyermeket, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kihívás, amivel szembe kerülünk, és már 22-t mondok, mert akkor készültek az interjúink, megfogalmazódik az, hogy hát milyen világban fog élni a gyerekem, és hogy élhető lesz ez a világ. És szerintem ez egyre fontosabb szempont lesz. És ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy amit Anna is mondott, hogy egyre kevésbé fontos ez a vérségi kötelék, ez a származási család, ez bizonyára egyre kevésbé lesz fontos, és sokkal fontosabb lesz ez a törődés, hiszen közben meg a várható élettartam jó esetben nőni fog, és az idős embereket el kell látni, tehát ez a törődés nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos lesz. Csak lehet, hogy a másik oldal, hogy nem a kisgyermekekkel való törődés, hanem az idősekkel való törődésre helyeződik a hangsúly. És hogyha optimista verziót is nézzük, akkor én nagyon remélem, hogy a nők világából kikerül ez a család, és hogy ugyanannyira részesei a család világának lesznek a férfiak a jövőben. Illetve a másik ilyen optimista vízióm az, hogy amit végül az Anna ezekkel az orvosi eljárásokkal említett, hogy egyre inkább az egyén döntésévé válik, tehát le lehet küzdeni esetleg a biológiai akadályokat, illetve talán a jogrendszer is arra felé fog elindulni, hogy például Magyarországon is engedélyezik a petesejt donorságot. Akkor,
most már engedélyezett, tehát engedélyezett.
Bocsánat, igen, engedélyezett, csak nagyon-nagyon korlátozott.
Igen, de hogy enged csak hozzá akartam mondani, hogy most már embriódonáció is lehetséges Magyarországon.
Ez igaz, bocsánat.
De hogy széles.
Hogy egyre inkább az egyén autonómiája lesz az a döntés, hogy vállal, illetve nem vállal gyermeket.
Ez hagyd tegyem még hozzá, mert ez egy fogalom, amit nekem nagyon érdekes volt, amiről most olvastam, hogy te is mondtad a biológiai korlátok leküzdésével, de hogy van egy ilyen fogalom, én külföldi szakirodalomban olvastam erről, úgyhogy, hogy social infertility, tehát tulajdonképpen ilyen társas infertility, társas meddőség, vagy szociális meddőség, ami azt mondja, hogy azok az emberek, akik nem biológiailag meddők, hanem a párkapcsolataik jellege miatt, mondjuk így a meleg, LMBTQ, meleg párok, vagy akár az aszexuális emberek, akiknek nem a párkapcsolatok jellegű, hanem a párkapcsolatok hiánya miatt végül is ilyen értelemben meddők, mert külön segítség nélkül, valamilyen orvosi eljárás nélkül nem lenne gyerekük, de nem klasszikus értelemben meddők, hanem ők lennének a társas meddők.
De ez szerintem a heteroszexuálisokra is ugyanúgy vonatkozik, hát nem? Tehát, hogy igen, tehát, hogy...
Hát akinek mondjuk egy egyedülálló ember.
Egy egyedülálló ember is.
Tehát, hogy igen, akkor így nem adom, az nem csak az aszexuális, hanem egy...
Többség az nem azért gyermektelen, mert meddőségi problémával küzd.
Hanem ez a társas meddőség.
A hiánya a legfontosabb tényezője.
És hogy végül is ezek azok az orvosi eljárások, amiket én mondtam, azokat azért elsősorban ugye orvosi, tehát biológiai meddőség esetére dolgozták ki. Az egy mellékterméke lett, tehát hogy nem azért találták ezt ki, tehát hogy azoknak lett ezek kidolgozva, vagy úgy jöttek ezek az újítások, az IVF is, a donáció, a donorpetesejt, hogy a biológiai meddők esetében, de tulajdonképpen használhatóak így most már, és az lett a lehetőség, hogy emiatt egyedülállók is tudnak gyermeket vállalni, melegpárok, transznemű személyek.
Igen, csak reméljük a társadalom is változik annyit, hogy elfogadó lesz ezzel kapcsolatban, hogy egyedülállóak is vállalhassanak hát
szerint,
gyermeket.
Hát biztos, hogy sokkal elfogadóbb már most a társadalom, mint volt 50 éve, vagy 100 éve, vagy 200 éve.
Hogy egy ilyen önkorlátozás van, hogy egy nő, hogyha egyedülálló is nagyon vágyik gyerekre, akkor önmagában van egy korlát, hogy nem mer erre vállalkozni, mert hogy tudja, hogy az milyen nagy felelősséggel jár, és még hogyha elfogadja és felnéz másokra, akik egyedül vállaltak gyermeket, nagyon sokan ők nem mernek belevágni. És ebből a szempontból meg fontos lenne, hogy ezeket a szociális hálókat megerősítsük. És erre viszont nekem nincs pozitív jövőképem erről.
Érdekes, mert nekem Nyugat-Európában, vagy szerencsésebb helyein a világnak, szerintem ott nagyon sokkal könnyebb egy egyedülálló nőnek vagy férfinak gyereket vállalni, mert olyan. Tehát, hogy ilyen értelemben van pozitív kép, tehát, hogy jövőképen, mert vannak rengeteg olyan társadalom, és tud egy társadalom olyan lenni, hogy jó iskolarendszerrel, jó egészségügyi rendszerrel, jó szociális hálóval, a kisközösségekkel, és a megfelelő nyitottsággal és elfogadással nagyon sokan tudnak szülővé válni, és jó szülővé válni, az is szerintem fontos, hogy a vizsgálatok azért, ami vizsgálat most már van, és ilyen longitudinális vizsgálatok azért azok többségében, vagy összefoglalóan azt mutatják, hogy ezekben a családokban nagyon jól lehet nevelkedni, és nagyon, tehát hogy a gyerekek pszichés és mentális egészsége, iskolai előmenetele teljesen kielégítő és jó, és hogy eléggé megcáfolja azokat, amikről beszéltünk, előítéleteket, vagy téves vélekedéseket arra vonatkozóan, hogy milyennek kell lennie a családnak. Szóval ez még talán egy pozitív
végszó. És talán ez a legfontosabb, hogy a gyerekek szemszögéből.
Anna és Ivett, nagyon köszönjük, hogy a mai napon velünk voltatok, és megosztottátok a gondolataitokat arról, hogy tulajdonképpen mitől család, és hogy... hogy alakulnak ezek a családok, hogyan alakultak a múltban, és hogy milyen vízióitok vannak a jövőt illetően. Köszönjük szépen a részvételt, köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!